Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez az Ökóra Klímaszerviz életünk sorsfordító kérdéseinek műsora. Európai parlamenti választás 5 évente van az Európai Unióban. A jelenlegi parlamenti ciklus mandátuma hamarosan befejeződik, június 9-én lesznek a választások, amelynek eredménye határozza meg majd az új parlament összetételét, és hatni fog a következő 5 évre felálló új Európai Bizottságra is. Talán nem túlzok, ha azt mondom, hogy a most lezáródó szakasz egyik zászlós hajója volt az európai zöld megállapodás, a Green Deal tető aláhozása, amely középpontjában az áll, hogy hogyan lehet Európát klímasemlegessé tenni 2050-re. A zöld megállapodás égisze alatt számos jogszabályt fogadtak el, ami talán egy élhetőbb, tisztább Európa felé vezet. Talán. És erről a talánról fogunk a következő szűk egy órában beszélgetni. A mai adásban megpróbáljuk konkrét példákon keresztül megmutatni, hogy mekkora a szakadék a szépen hangzó jogszabályok és a valóság között, ha a tagállamok nem serénykednek a szabályok bevezetésében és betartatásában. Köszöntöm az Ökóra vendégeit itt a stúdióban, Rodics Katalin kutatóbiológus, a Greenpeace Magyarország munkatársa, és Muck Erzsébet, az LMP Magyarország zöld pártjának társelnöke, aki az LMP európai parlamenti listáján a második jelölt. Köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba.
Köszönjük a meghívást.
Az egyik frissen elfogadott konkrét jogszabály, amelyről kérdezni szeretném önöket, az a környezeti bűncselekmények nyomozását és a büntetőeljárás alávonást tenni hatékonyabbá. Az új irányelv célja nem csak az, hogy a környezet megfelelőbb védelme érdekében legyenek világosak a jogszabályok, mert gyakran ez is okozza a problémákat, hanem azt is szeretné elérni ez az irányelv, hogy a felelősségre vonás hatékonyabb legyen, és a szankciók. Elég komoly büntetési tételeket ír ez a jogszabály, de először nézzünk rá Magyarország térképére, hogyha jól működne egy ilyen irányelv, és komolyan venni az adott tagállam, mondjuk Magyarország, akkor miket lehetne azonnal elővenni, melyek azok a környezeti bűncselekmények, amivel naponta találkozunk az országban, ha jövünk-megyünk.
Kezdhetjük rögtön az akkumulátor gyarmatosítással.
Abszolút kezdhetjük.
Akkumulátor nagyhatalmi törekvéseivel, hiszen azt látjuk, hogy a helyi lakosság szinte mindenhol tiltakozik, és mégis vagy egy újabb akkumulátorgyárat, akkumulátor alkatrészgyárat, vagy akkumulátor hulladékfeldolgozót kapnak a nyakukba. A hatósága sajnos nem serénykedik. Egyébként szeretném megjegyezni, hogy ilyen irányelvre nem lenne szükség, hogyha komolyan vennék a kormányok a környezetvédelmével kapcsolatos feladatokat, és megfelelően szigorú hatósági rendszerek, hatósági emberek lennének, mert akkor nem fordulhatna elő, hogy ilyen környezeti bűncselekmények történnek. Én példaként szeretném hozni, hogy például nem régen derült ki, hogy Gödön 88 tonna NMP került, oldószer, magzatkárosító oldószer került a levegőbe 3 év alatt. Ez biztos, hogy kimeríti a környezeti bűncselekménynek a fogalmát. Ráadásul azt is látjuk, hogy milyen gyenge következményei vannak annak, hogyha valaki megsérti a környezetvédelmi normát. Nagyon pici büntetést kapnak ahhoz képest, amekkora a nyereségük. Tehát nagyon-nagyon időszerű, hogy egy ilyen irányelv megszületett, illetve hát a kulcskérdés az, hogy ezt az irányelvet hogyan fogják beépíteni a nemzeti jogrendszerbe.
Itt egy elég komoly jogszabály készült, tehát a vezérigazgató is felelősségre vonható egy ilyen típusú szennyezés esetén, amiről most beszélt a Gödi Samsung gyár esetében. Mik vannak még?
Ehhez azért én kapcsolódnék, hogy nagyon örülünk ennek az irányelvnek természetesen, de ha a magyar kormány betartotta volna a létező hazai természet- és környezetvédelmi jogszabályokat, akkor ezek nem fordulhattak volna elő. Tehát itt azért oda kell visszakanyarodni, hogy az elmúlt 12 évben az egész környezet- és természetvédelmi hatósági rendszert és mindent leépítettek, éppen amiatt, hogy ne legyenek útjába ezek a hosszú távú szempontok a rövid távú abszolút átgondolatlan fejlesztéseknek. Úgyhogy nem véletlen, hogy a környezetvédelmi jogi szabályozásba is belenyúlt a kormány, és enyhítette, és egyáltalán megtiltotta azt, hogy komolyabb szankciók legyenek, hanem ugye ilyen nagyon kedves kis megállapítások vannak benne, hogy üljenek le és tárgyaljanak a cég vezetőségével, és ígérje meg a cég, hogy a jövőben nem csinál ilyet. Na most hát ezek nem a hazai jogszabályoknak megfelelő intézkedések voltak, és azt is kell tudni, hogy az összes környezet- és természetvédelmi hatóság, ami valaha volt, amikor még környezetvédelmi minisztérium is volt, azok bekerültek a kormányhivatalokba, ott mindenütt politikus van az élen, és nem jönnek ki azok a hatósági engedélyek, illetve visszautasítások jelen esetben, amelyekre szükség lenne. Tehát visszatérve az irányelvre, örülünk, hogy megszületett, nagyon fontos, valóban mind a pénzbírság része, mind a 10 évig tartó szabadságvesztés,
igen,
ami nagyon kemény. Nyilván itt is az van, hogy 5 év, hogyha ha nagyon súlyos, 8 év, hogyha meg is hal valaki, ez is kérdés, hogy mondjuk egy magzatkárosító anyagnak a rendszeres kibocsátása az hány embernek a halálát és a meg nem született
korai
gyerekeket
halálát,
jelenti, úgyhogy azért a hazai jogszabályokat is be kéne tartatni, és én nagyon-nagyon félek, hogyha ez a kormány marad, akkor születhetnek itt irányelvek, születhetnek rendeletek, de látjuk, hogy mind-mind felülírják a saját rövid távú érdekeik.
Érdekes, ez az irányelv új elemeket is behoz. Behozott olyat például, hogyha a fakitermeléssel kapcsolatos, tehát valami túlzás történik, akkor az büntethető, de hozzátenném még a vízkészletek kimerítését, és megint visszakanyarodok egy picit ehhez az akkumulátorgyarmati történethez, mert ezek az akkumulátorgyárak rendkívül vízzabálóak, és tudjuk, energiazabálóak is, és például Debrecenben, amikor a CETL-el ott ment a vita, és ugye a lakosság is tiltakozott, hangot adott ennek, akkor nagyon sokan felhívták arra a figyelmet, hogy például Kelet-Magyarország az rendkívül vízhiányos terület, a vízszint, a talajvízszint az folyamatosan csökken, és ehhez az akkumulátor ügylethez a rétegvizeket is várhatóan majd meg fogják csapolni. Tehát itt például, ugye az, akkor ez egy jelentős kérdés, hogy ez a vízszint, vagy a víznek a kitermelése, ez hogyan fog kapcsolódni majd Magyarországon ehhez az irányelvhez, mikor a kormány egyáltalán nem fordít arra figyelmet ennél az akkumulátor gyarmati törekvéseinél, hogy mi lesz vagy Magyarország vízkészleteivel, hiszen a kormányfő arról beszél, hogy hú, Magyarországon sok víz van, sok befolyik, meg sokkal több vízünk van, mint amennyi elmegy, és amennyire szükség lenne, de tudjuk azt, hogy az éghajlatváltozás időszakában ez egyáltalán nem így van, hiszen
hát
tavaly
egy
előtt...
csomó folyónkat fenyegeti a teljes kiszáradás.
Így van, igen, 37 folyónk van, a kiszáradás, folyóvízünk, fogalmazunk így, a kiszáradás közvetlen veszélye fenyegeti ezeket, és 8-9 éve egy se volt. Tehát itt azért nagyon súlyos változások vannak, abszolút egyetértve azzal, amit Erzsi mondott. Tulajdonképpen egy teljesen átgondolatlan, és az egész országnak a jövőbeni ivóvíz készletét, a mezőgazdaságát és mindent veszélyeztető az, amit most csinálnak. És nem lehet tudni, hogy kinek az érdeke, mert ugye az is elhangzott, hogy több százezer vendégmunkásra van szükség, ezek egy része már be is jött, ott vannak a megépített lakhelyei a Fülöp-szigeti munkásoknak, tehát ez nem a magyar embereknek az érdeke, ugyanakkor a magyar emberek jövőjét teszik tönkre, pontosan a vízkészletek tönkretételével, és ami a másik fontos, amit említett Erzsi, hogy a fakitermelés, én erre kapcsolódnék egy kicsit rá, hogy Magyarország...
Mert ez is ugye egy folyamatosan jelenlévő probléma.
Így
tehát
van.
Ha járjuk az országot, az illegális fakitermelés az egy folyton szembejövő.
Igen, de itt azt kell mondani, hogy éppen amiatt, hogy úgy változtatták meg a jogszabályokat Magyarországon, a tűzifa rendeletre talán sokan emlékeznek, amikor az összes természetvédelmi visszatartó erőt, hogy mit lehet kivágni és mikor, az feloldotta a miniszter, és azt mondta, hogy de azért az erdészeti ZRT-k, akik profitorientált cégek, majd azért mégiscsak betartják, és azt látjuk, hogy a védett területeinket olyan mértékben tarra vágják, véghasználatnak is hívják, mindegy a kifejezés, az a lényeg, hogy levágják az összes fát a területről, és gyakorlatilag folyamatosan jönnek hozzánk is a Greenpeace-hez a bejelentések, hogy kamionszámra viszik ki az országból a fát, tehát az egyik pilisi helységből írták, hogy hetente 2 kamionnyi fa megy el a Pilisből a szlovák határ felé, Ha Sopront megnézzük, vonatokon viszik az osztrákoknak, az őrségben kamionokkal viszik ki, adjuk el a fáinkat, és a védett területeinken sem tudjuk megvédeni, tehát itt azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarországon ez nem számít illegálisnak, és nem lehet elérni azt, hogy az erdészeti ZRT-k, akik gyakorlatilag abból kapják a többmilliós vezérigazgatói fizetéstől kezdve mindenki a pénzét, hogy mennyi fát vettek ki a védett erdeinkből, és adtak el, hogy ezt vissza tudjuk állítani úgy, hogy legalább a védett területeken a természetvédelmi szempontok uralkodjanak, és ne tegyék tönkre az összes erdőnket.
Egyszerűen tragédia valóban, ami az erdeinkkel történik. Éppen a múlt héten forgatott egyik politikus társam a Bükki Nemzeti Parkba, ahol szintén erdőrészletet tarra vágtak. Gyakorlatilag a kormány nem látja a fától az erdőt, egyáltalán nem látja az erdőnek a szerepét az éghajlatváltozás gyorsulásában, hiszen ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk a zöld felületnek, az erdőnek rettentően nagy szerepe van, és nem lehet most már úgy tekinteni az erdőkre, hogy ezeknek az első számú funkciója a gazdasági haszon, hanem sokkal inkább arra kellene gondolnunk, hogy az erdő ugye megtisztítja a levegőt, oxigént termel, az erdőnek jóléti szerepe van, és az erdőnek jelentős szerepe van a vízkörzés alakulásában, tehát egyáltalán nem mindegy az, hogy mekkora erdőfelületeink lesznek, nyeli el a széndioxidot, tehát hogyha 2050-re valóban, vagy ugye a szükség majd előbbre fogja hozni, el akarjuk érni a klímasemlegességet, akkor egyáltalán nem mindegy az, hogy mekkora erdőterületekkel rendelkezünk, tehát tragédia, ami történik, és minden tényleg a rövidtávú gazdasági érdekeknek vetnek alá, ez azt gondolom, hogy nem folytatható, és a probléma súlyossága az biztos, hogy vissza fog ránk hullani.
Nem ellensúlyozza valamiképpen ezt az erdőírtást az országos fásítási program? Tehát van egy ilyen hangzatos.
Igen, ez nagyon jól hangzik. Ezt köszönöm, hogy megkérdezte. Mert valójában azt mondják, hogy nem is csökken az erdős terület Magyarországon, mert mindezt úgy számolják, hogy a tarra vágott terület is az erdőhasználat alatt van, tehát úgy van besorolva, hiába nincs rajta fa, és azért azt meg kell gondolni, hogy el lehet ültetni 1000 fát, ilyen kis csuklóvastag kicsi fákat, de amikor kivágom a 100-120 éves öreg erdeinket, egyrészt az erdő az nem csak fa, ezt részben itt a klímaszempontokat elmondta Erzsi, de a másik, hogy egy élőhely, rengeteg növénynek, állatnak az élőhelye, aminek sokkal nagyobb az értéke, mint a kitermelt fa eladva, annak az értéke. Úgyhogy abszolút nem lehet azzal, hogy elültetünk fákat, amiből egy nagy része nyár, és nem is tekinthető erdőnek, meg akác, meg energiaültetvények.
Ugye már ez is egy kényszer, hogy változik a klíma, tehát nem tudnak már akármilyen fát elültetni.
Igen, de éppen ezért kéne meghagyni az öreg erdőket, mert ahogy szárazodik az ország, és megy le a talajvízszint, a fák ügyesen a gyökereikkel haladnak, és megkeresik a vizet. Ha ezeket kivágom, és helyette fiatal fákat ültetek, akiknek a gyökere az csak mondjuk fél méter, egy méter, és a talajvízszint 10 méterrel ment lejjebb, azok nem fognak megmaradni. Tehát pontosan ez a lényeg, hogy nem kéne az öreg erdeinket, és pláne nem a védett erdeinket kivágni. És a másik, hogy ez az erdősítési programnak a legnagyobb veszélye az, hogy elkezdtek gyepekre telepíteni nem is őshonos fákat. Ez a másik, hogy nem mindegy, hogy mit ültetek, olyat, ami idevaló, vagy pedig esetleg invazív, vagy egyáltalán nem idevaló fajokat. De a Szegedi Tudományegyetemnek vannak nagyon komoly vizsgálatai és adatai, hogy a magyarországi gyepek 4-szer annyi széndioxidot kötnek meg területegységre, mint az erdeink. Tehát ne telepítsünk a gyepekre erdőt, hanem olyan helyre tegyük a fákat, ahol valaha is voltak, illetve, ahogy mondtam, őrizzük meg a már meglévő erdeinket.
De mostanában a gyepekre megjegyzem, nagyon nagy napelemfarmokat is telepítenek, tehát azért hadd mondjak erről néhány mondatot. Nyilván nagyon fontos a megújuló energia, és nagyon fontos a napenergia használata, hiszen a napnak szinte korlátlan a kapacitása, viszont nagyon nem mindegy, hogy hová telepítjük ezeket. Az LMP-nek az a meggyőződése és az álláspontja, hogy a naperőműveket a háztetőkre, középületekre és ilyen barnamezős területekre kellene telepíteni, nem pedig zöld felületre, termőföldre vagy gyepekre.
Egy kicsit visszakanyarodva még itt a erdőírtáshoz, ha egy ilyen irányelv, a környezetpusztítást jobban szankcionáló irányelv szervesülne a magyar jogrendben, akkor ez fokozhatja a hatékonyságot az ilyen típusú erdőírtásokkal kapcsolatban, vagy ha a magyar hatóság ennyire érzéketlen, akkor lehet-e segíteni az Európai Bíróságon azzal, hogy megtámadjuk ezeket a hatósági vizsgálat elmaradásokat, tehát hogy magát az államot.
Ez utóbbi működik jelenleg, ha ez a felállás marad, mert hogy látjuk, hogy a hatóságok a saját jogszabályainkat se tartják be, és felülírják, úgyhogy ilyen esetben arra lehet számítani, hát először is át kell venni az irányelvet, tehát ennek az a lényege, hogy az alapelveket be kell építeni majd a hazai jogrendbe. Kérdés, hogy ezt mikorra csinálja meg.
Hát
a
itt
magyar
azért
kormány.
Vannak határidők, amiket be kellene tartani.
És utána valóban az van, hogy az európai erőt kell mozdítani arra, hogy itt Magyarországon megmentsük az erdeinket, mert láthatóan...
Csak mindig az a tapasztalat, hogy kívülről nehéz megváltoztatni egy ország gyakorlatát, még akkor is ugye, ha sokszor alapértékeket, uniós alapértékeket sért az ország, de mégis, ha ez belülről nem fakad és nem küzdünk ellene, akkor hiába vannak ezek a bírósági döntések, nagyon nehéz érvényt szerezni az ítéleteknek.
Ez így van, de mindenképpen jelzés egy kormánynak, és mindenképpen jelzés az embereknek. Ráadásul, hogyha tényleg nagyon olyan körülmények vannak, akkor ezzel az eszközzel akár a civilek, akár magánszemélyek élni tudnak. Hát azt azért látjuk, hogy a kormány figyeli, hogy az emberek mennyire érzékenyek ezekre a kérdésre. Propaganda szinten a kormány időnként zöldül, de egyébként tragikus ezekhez a kérdésekhez való hozzáállása.
Ez nem javult és egyébként?
Nem, én hadd mondjak ezzel kapcsolatosan valamit, ami engem nagyon-nagyon feldühített. Március 15-én Orbán Viktor arról beszélt, hogy nem az a fontos, hogy milyen világot hagyunk a jövőre a gyermekeknek, hanem az a fontos, hogy milyen gyermekeket hagyunk a jövőre. Nyilván nagyon fontos ez az utóbbi, hogy a gyerekek felkészültek, érzékenyek legyenek, olyan ismeretekkel felvértezve kerüljenek az iskola rendszerből, hogy a jelenünk nagy kihívásait kezelni tudják, de az egyáltalán nem mindegy, hogy milyen világot hagyunk hátra a számukra. Hogyha elmérgezzük a környezetet, ha elmérgezzük a folyókat, ha tönkretesszük a termőtalajt, akkor a gyermekek mit tudnak ezzel kezdeni. Tehát a kettő együtt fontos, és azt gondolom, hogy a miniszterelnöknek ez a kijelentése tökéletesen tükrözi a Fidesznek a zöldre festését, és az, hogy ezeket az ügyeket nem veszik komolyan. Ezt muszáj volt elmondanom, mert felháborító,
illetve az
amit
is
a miniszterelnök
benne,
mondott.
Bár nem vagyunk egy politikai jellemző műsor, hogy nem a fiatal választókhoz beszélt a miniszterelnök, tehát az, aki nekem ismerősöm fiatalként hallotta ezt a beszédet, nagyon föl voltak háborodva.
Hát annál is inkább, mert hogyha azt mondja, hogy nem mindegy, hogy milyen gyerekeket hagyunk magunk után, azoknak a gyereknek az egészsége, a szellemi képessége, az idegrendszere, az mind attól fog függeni, hogy milyen környezetben, mennyire természetes körülmények között nőttek fel, mondjuk mennyire a agyonvegyszerezett mezőgazdasági termékeket fogyasztják, stb., amit és levegőszennyezés tönkreteszi a gyerekeink egészségét. Tehát átgondolatlan, nagy fogásnak szánt, értelmetlen mondat volt ez.
Ennek az irányelvnek az elfogadása után, tehát amit elfogadott az Európai Parlament, 2 év áll az egyes kormányoknak, nemzeti parlamenteknek a rendelkezésre, hogy ezt beépítsék a nemzeti jogrendben. Hát mi nagyon nagy figyelemmel fogjuk követni, hogy ehhez hogyan viszonyul a Fidesz kormány. Nagyon tartunk attól, hogy minden eszközzel ezt akadályozni fogják, és az utolsó utáni pillanatig ki fogják tolni ennek a nemzeti jogrendbe való beépítését, hiszen azt látjuk, hogy a környezetet azt egyszerűen élik fel. Itt van a kiemelt beruházásoknak továbbra is a működő rendszere, Tehát a kormány ez az a rövid távú.
A csel, amivel kikerülik azt, hogy tényleges társadalmi egyeztetés legyen egy adott beruházással kapcsolatban.
Így van, és ez a cselt fenn is akarják nyilván tartani arra, hogyha mégis ezt a jogrendbe be kell építeni, hogy akkor ezzel majd megkerüljék ezeket a büntetéseket, mert ezeknek a kiemelt beruházásoknak mentességet fognak arra adni, hogy akár például környezetvédelmi hatástanulmányt készítsenek, hiszen például Gödön az akkumulátorgyár még mindig érvényes környezetvédelmi engedély nélkül működik. Tehát a kormány mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a rövid távú gazdasági érdekeit és a múltéknak az érdekeit képviselje, és ne tulajdonképpen az emberekért, és ne azt próbálják meg megvalósítani, ami az alaptörvényben is szerepel, hogy az egészséges környezetet biztosítani kell a jövő nemzedék számára is.
Egy nagyon rövid kérdés, hogy de akkor vajon miért sikeres ez a politika? Tehát azt látjuk, hogy Gödön is megválasztották az időközi választáson az emberek, ugyan nem Fidesz tag, de hát egy olyan polgármestert, aki a Fideszt képviseli alapvetően, nem a helyiek érdekeit.
Nyilván az emberek életében is a rövid távú érdekek konfliktusban van, a rövid távú megélhetési kérdések konfliktusban vannak az egészséges környezetnek az érdekeivel, hiszen ahhoz, hogy az egészséges környezetet biztosítsuk, ehhez bizonyos dolgokról le kell mondani. Tehát én úgy gondolom, hogy egy átmeneti időszakban vagyunk, az emberek egyre inkább érzékelik a problémát. Tehát azt mondják, amikor megkérdezik, hogy ez az első helyen van a számukra, de akkor, amikor ma még ezért szavazni kell, vagy valamiről le kell mondani, ma még az emberek meginognak, de sajnos ez nem tartható fel nagyon sokáig, mert a környezetünk állapota az eléggé drasztikusan romlik.
Kis szünet után folytatjuk az ökóórát Rodics Katalin kutatóbiológussal, a Greenpeace Magyarország munkatársával és Mukker Zsébettel, az LMP Magyarország zöld pártjának társelnökével, európai parlamenti képviselőjelöltjével. Köszönöm, hogy az ökóóra második fél órájában is velünk maradtak. Folytatjuk a beszélgetést Rodics Katalin kutatóbiológussal, a Greenpeace Magyarország munkatársával és Mukker Zsébettel, az LMP Magyarország zöld pártjának társelnökével, európai parlamenti képviselőjelöltjével. És ott hagytuk abba, hogy vajon a környezetpusztítást szankcionáló Európai Uniós irányelv hogyan fog szervesülni a magyar jogrendben, és ezzel kapcsolatban beszélgettünk arról, hogy mennyi minden történik jelenleg is, ami ilyen bűncselekmények gyanúját veti fel az országban, akár a illegális fakitermelés, akár a akkumulátorgyárak féktelen telepítése. Itt ezzel kapcsolatban fölmerült, hogy a vízkészleteinket is veszélyeztetik az akkumulátorgyárak. Nem ellensúlyozza ezt valamennyire az, hogy vannak azért vízgazdálkodási fejlesztések az országban, tehát a felszíni vizeket megpróbálják a talajban tartani, van valamiképpen a folyókkal kapcsolatban is reformterv?
Igen, tervek vannak, és valóban nagyon fontos lenne, hiszen ugye a miniszterelnök úr azt mondta, hogy rengeteg vízünk van, de azt tudni kell, hogy Magyarország folyóinak a 99% a külföldről jön, és többet engedünk ki az országból, mint ami bejön, tehát még az esővizet és mindent is kiengedünk. Na most meg fogjuk látni, hogy mik valósulnak majd meg ezekből a tervekből. Jelenleg ugye szerencsésen egy viszonylag csapadékdús év van, de azt is látjuk, hogy a gazdák szerencsétlenek, ahol hatalmas a belvíz, ott megpróbálják leengedni a területről a vizet, tehát ez egyrészt központi pénzekből, kormánypénzekből kellene, hogy megvalósuljon kisebb település szinten is, országos szinten is. Volt ugye valaha a vásárhelyi terv, ami a Tisza mellett biztosított volna olyan területeket, ahova ki lehetett volna engedni a vizet, úgyhogy nem a falura engedjük rá. Nyilván ezt is felül kéne vizsgálni, hogy hova és merre, de hát abból is nem nagyon valósultak meg sajnos ezek a víztározó lehetőségek, amik nem kibetonozott víztározók voltak, csak egyszerűen egy külső gát termékenyítette volna a területet. Tehát ha vizeinket megtartjuk, akkor az egyrészt a talajvíz szintet is emelni fogja, párologtat, hűsít, és hát a mezőgazdaság is ez a jövője, hogy valahogy ezeket megtartjuk. Úgyhogy az nagyon jó, hogy elkezdtek foglalkozni ezzel, de hogy mennyi pénzt fognak erre szánni, és honnan veszik ezeket a pénzeket, és amit az EU-ból kapunk, azt erre fogják-e költeni, az mindig nagyon nagy kérdés itt Magyarországon.
Az érem egyik oldala a valóság, a másik oldal persze a tervek is, hogy abból mi valósul meg. Én nemrégen olvastam a Klímapolitikai Intézetnek egy cikkét, egy riportját, ami arról szólt, hogy, és itt csatlakozok oda, amit Kati mondott, hogy most igen, ebbe az évben sok csapadék esett eddig, de a Klímapolitikai Intézet szerint is a jövőre már újra ilyen aszályos időszak várható, és csak megint felhívnám a figyelmet arra, hogy a múlt évben milyen aszályos év volt, és annak milyen mezőgazdasági következményei voltak, és ennek a Klímapolitikai Intézetnek a cikke alapján az is prognosztizálható, hogy itt az éghajlatváltozás miatt ez a tendencia folytatódni fog, vagyis, hogy egyre több vízre lenne szükség, miközben egyre kevesebb víz van. Egy ilyen klímaváltozásos időszakban, amikor exponenciálisan gyorsul az éghajlatváltozás a sok-sok negatív következményeivel, sokkal bölcsebben kellene a vizeinkkel bánni, és nem lehetne olyan iparosítás irányába haladni, amelyeknek folyamatosan hatalmas a vízigénye és hatalmas az energiaigénye. Tehát ez egy nagyon-nagyon elhibázott politika, ami már nem csak a jövő nemzedéknek az egészséges környezetét veszélyeztetni, hanem már a mostaniakét is. Tehát a mi életünkben is várhatóan nagyon komoly környezetromlásnak leszünk az elszenvedői.
És hát ehhez azt is hozzá kell tenni, hogy itt nem csak a víz megtartó képességnek a javításáról van szó, hanem nagyon sok ágazatnak az átalakításáról is, például a mezőgazdaságnak az átalakításáról, mert azért azt is tudjuk, hogy a humuszgazdag, jó minőségű termőföld az, ami a legtöbb vizet meg tudja tartani az országban. Ha a humuszt, az élő részét a talajnak elpusztítom a rengeteg növényvédőszerrel, ezzel a nagyipari mezőgazdasággal, a hatalmas gépekkel, stb., akkor ez a víz ez a felszínén marad és lefolyik, de nem tudja megkötni. Tehát itt azért azzal is kellene foglalkozni, hogy mit csinálunk a mezőgazdasággal, mert hogy a mezőgazdaság mind a klíma, mind az élővilág megőrzése szempontjából a legfontosabb ágazat, amihez muszáj hozzányúlni, és muszáj lenne erről meggyőzni a gazdálkodók egy részét is, akik nem hisznek abba, hogy lehet enélkül ökológiai gazdálkodással is termékeny talajjal ellátni élelmiszerrel az embereket.
Igen, erről kevés szó esik még, hogy milyen a talajnak a víz megtartó képessége.
Hát amikor volt ez a hatalmas porvihar tavaly, nagyon-nagyon komoly baleseteket okozott azért, ott lehetett látni, hogy mennyi, a szél mennyi földet kap föl, és kerül a levegőbe, ami azt jelenti, hogy nagyjából semennyi víz megtartó képessége nincs.
Igen, ennek nyilván ilyen vonatkozása is van, de az élelmiszertermelés szempontjából sokkal súlyosabb. Én Nagy Istvántól is hallottam néhány évvel ezelőtt, amikor már ő is beszélt arról, hogy gond van a talajvíz megtartó képességével, tehát itt ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, és sok területen kellene egyszerre érdemi lépéseket tenni.
És akkor itt behozok egy másik uniós jogszabályt, mert éppen ezt érinteni. 2030-ra az élőhelyek 1/5 helyre kellene állítani, ez az úgynevezett természethelyreállítási törvény, amelyet már a parlament megszavazott most március elején. Ez egy olyan jogszabály szöveg volt, amit a tanáccsal közösen hosszú-hosszú birkózással hoztak létre, és ennek a zárószavazása lesz hétfőn, most adásunkat pénteken veszük föl, tehát nem tudjuk, hogy a zárószavazáson végül is ez a jogszabály elakad-e vagy sem, de olyan hírek szivárogtak ki, hogy bizony a magyar kormány eddig ugyan támogatta az elfogadott jogszabályt, sőt a fideszes parlamenti képviselők is azt megszavazták, most viszont a zárószavazáson úgy tűnik, hogy a kormány a mérleg nyelvét eljátszandó a nemet fogja behúzni, amivel lehet, hogy véglegesen elbuktatja ezt a jogszabályt, hiszen új parlament fog fölállni nyáron, és egyáltalán nem biztos, hogy ők, az új képviselők ezt a szívükön fogják viselni. Egy picit beszéljünk ennek a jogszabálynak a tartalmáról, miért fontos, ez nagyon érinti a nagyüzemi mezőgazdasági területeket is, kitér arra részletesen, hogy hogyan lehetne azokat is környezetbarátabbá, ökológiailag barátabbá tenni, És mi történhetett önök szerint, hogy ekkora pálfordulás van a kormányban?
Igazán ezt visszavezethetjük, még a évekkel ezelőtt ugye elfogadták a Green Deal-nek, a zöld megállapodásnak a szövegét, amit nagyon bölcsen úgy határoztak meg, hogy ahhoz, hogy Európa életben maradjon, a lakosság érdekei, a természet érdekei abszolút egyértelműen azt az irányt tűzi ki, hogy a mezőgazdasággal valamit tenni kell, az élővilágot meg kell őrizni, anélkül nincs mezőgazdaság sem, ha nincs élővilág, meg nincs élő talaj. És most ennek megfelelően akkor még megszületett utána a EU-nak a biodiverzitás, tehát az élővilág védelmi stratégiája is, amiben nagyon konkrét számokat fogalmaztak meg, ennek jó része átkerült a magyarországi biodiverzitás stratégiába is, aminek nagyon örültünk, és tulajdonképpen most ennek a egyik részterülete, ami előírta azt, hogy 2030-ra 20%-át a már tönkretett területeknek is próbáljuk helyrehozni, ezt próbálja megvalósítani most ez a jogszabály, és ami a döbbenetes és abszolút elfogadhatatlan, szóval ez szerintem egy erkölcstelen lépés, azt kell, hogy mondjam, hogy Magyarország a szakpolitikai tárgyalásokon, az összes minden tanácsi munkacsoportban, illetve magán a tanácson is ezt többször tárgyalták, egyébként nagyon fel is higították ezt a jogszabályt, tele van olyan kompromisszumokkal, amik azért nem egészen a természet érdekeit szolgálják, hanem különböző gazdasági lobbik érdekeket, de hogy a legvégén, amikor már ott vagyunk, hogy elfogadjuk, akkor hirtelen egy ilyen abszolút elfogadhatatlan és értelmetlen fordulat. Szóval én nem tudom másképp elképzelni, mint hogy most nagyon megtetszett a magyar kormánynak, vagy egyes tagjainak az, hogy most mi lehetünk a mérleg nyelve, és akkor rajtunk múlik majd, hogy ezt elfogadják, vagy nem, mert jelenleg az van, hogy a 27 tagállamból 7 tagállam ellenzi, vagy pedig tartózkodik, és ugye ahhoz, hogy ez elfogadják, és meglegyen a többség, mind tagállam szinten, mind a lakosság számában, ugye ilyen súlyozott szavazás van az EU-ban, ahhoz nagyon fontos az, hogy Magyarország most jobbra vagy balra dönt, és most úgy tudom, hogy az zajlik, hogy megpróbálnak azon lobbizni az EU-n belül is, hogy valamelyik másik tagállam, aki tartózkodott, álljon már a jogszabály mellé, hogy ne az legyen, hogy tényleg Magyarország dönthet itt egy ilyen tényleg jövő, hát az egész jövő nemzedék és az egész Európai Uniónak a jövője szempontjából egy ilyen fontos jogszabályban. A másik, ami nagyon érdekes, hogyha ezt újra előveszik, az pont a magyar elnökség idejére fog esni, mert ugye júniustól Magyarország lesz az Európai Unió elnöke, és ott se közömbös, hogy most akkor mit képvisel ez az ország, bár nyilván az EU-ban az elnöknek elméletek semlegesnek kell lennie, de azért tudja befolyásolni.
De vannak amit tud.
Tud befolyásolni a folyamatokat nagyon erősen.
Az első megjegyzésem az, hogyha a kormány ezt a pálfordulást megteszi, akkor egyértelműen bebizonyítja, hogy fekete-fehéren, hogy a zöld ügyek, a környezetvédelem, a természetvédelem az abszolút nem fontos a számára, és eddig hazudott abban, amikor egy picikét próbálta magát zöldre festeni. Tehát ez az első. A másik pedig, hogy azért érdemes megnézni ennek a rendeletnek az életét, a sorsát, hiszen akkor, amikor először a bizottság ezt bemutatta, akkor még voltak benne szigorú, és tényleg nagyon kívánatos célkitűzések. Akkor még az szerepelt benne, hogy 2030-ra az élőhelyek, a leromlott élőhelyeknek a 90%-át meg kell javítani. Na most ez a célszám folyamatosan romlott, folyamatosan herélték ki, folyamatosan működött ugye a nagyüzemi, például a mezőgazdasági nagyüzemi lobby, vagy más rövidtávú érdekeket képviselő lobbycsoport, és innen jutottunk el oda, hogy 2030-ra a célszám most már csak 20%, miközben tudjuk azt, hogy sokkal nagyobb a probléma, itt sokkal komolyabban, sokkal szigorúbb célokkal kellene előre haladni.
Mi okozhatja egyébként, hogy több tagállam is befeszült, tehát hogy nemmel szavaz erre, tehát például a hollandok, svédek, ott mi lehet az, ami miatt ők ezt blokkolják?
Mint ahogy itthon is, de egész Európában óriási lobby erők dolgoznak ez ellen, elsősorban a mezőgazdaság az, ahol a gazdákat, szerintem ez egy félretájékoztatás, illetve annak a következménye, hogy itt 40 éven keresztül az oktatásba az épült be, ami ezeknek a hatalmas vegyipari mezőgazdasági cégeknek az érdeke, hogy minél több vegyszert használva, minél nagyobb gépekkel, minél nagyobb monokultúrákban termeljük meg az élelmiszert, és azzal, ami szintén kiheréltek tényleg ebből a jogszabályból, nagyon sok minden nagyon hiányzik, amit már korábban visszavontak, az eredeti elképzelésben 50%-kal kellett volna a 2030-ra csökkenteni a növényvédőszereknek a felhasználását. Ezt is már visszavonták, mert hogy azzal riogatták a gazdákat és a lakosságot mindenütt, hogy éhen fogunk halni, hogyha nem használhatjuk ezeket a vegyszereket. Tehát itt egy több évtizedes abszolút félretájékoztatás, a kutatásoknak a félresiklása, mert még mindig a kutatási pénzeknek a 90%-a az a nagyüzemi módszerek, az újabb vegyszerek irányába megy, és nem arra felé, hogy próbáljunk minél kevesebb vegyszerrel, ökológiai módszerekkel termelni. Ennek a következménye az, hogy a lakosság egy része is, és a gazdálkodóknak egy nagyon jelentős százaléka úgy gondolja, hogy tényleg akkor vége a világnak.
Ezért is vonultak ki az utcára most nagy tömegben a gazdák.
Így van.
De az nem lehet, hogy ez összefüggésben van azzal is, hogy nincsenek összehangolva ezek a szakpolitikák, hiszen hogyha a gazdák azt érzik, hogy ez a sok Green Deal-ből adódó szabályozás sújtja őket, be kell építeni, drágítja a gazdálkodást, és nem tudják eladni a termékeiket, akkor tényleg egymás után zárhatják be a gazdaságaikat. Ugye arra is szoktak hivatkozni ilyenkor, hogy harmadik országokból, tehát Dél-Amerikából, Ausztráliából, vagy Kelet-Európa nem uniós tagállamaiból érkezik olyan élelmiszer, gabona, ez az amaz, amiknek nem kell megfelelni a Green Deal-ből adódó szigorú szabályozásnak, és sokkal olcsóbbak, és ezt teszi tönkre az európai gazdákat, ha jól értem a konfliktust.
Meg nyilván itt az Európai Unió támogatás politikáján is változtatni kellene, sokkal inkább kellene díjazni, vagy elismerni az élelmiszer minőséget. Most azért azt láthatjuk, hogy a mennyiségi termelés az nominál, és nem a minőség. Itt egyébként igen, arról szó van, amit a Kati mondott, hogy itt az elmúlt évtizedekben egy teljesen más szemléletű mezőgazdálkodás folyt, viszont az is probléma, hogy nem igazán szembesültek még a gazdák és az emberek sem az új kihívásokkal. Tehát az embereknek keveset beszéltek arról például, hogy a vegyszeres élelmiszer, annak milyen egészségkárosító vonzata van, mennyire lerontja az embernek az immunrendszerét, és például nagyon sok esetben akár daganatos betegségeket is okoz. Tehát ezzel azért még az emberek nincsenek teljesen tisztában, ez az elkövetkezendő időszakban biztos, hogy nagyobb figyelmet fog kapni. A másik pedig az, hogy ugye például az éghajlatváltozással összefüggésben az a mezőgazdasági gyakorlat, ami eddig volt a nagyüzemi gazdálkodás, az is biztos, hogy nem folytatható, teljesen új mezőgazdasági technológiákra van szükség, és sokkal nagyobb figyelmet, támogatást kell, hogy kapjonak az ökológiai gazdálkodásnak a szereplői és az azt folytató gazdák. Tehát itt is én azt gondolom, hogy egy ilyen paradigmaváltás előtt is állunk, amikor a régi gyakorlat ütközik az új kihívásokkal, és az emberek nyilván a régit szeretnék folytatni, vagy a gazdák, viszont a problémák súlyossága azt gondolom, hogy ezt egyre kevésbé teszik lehetővé.
Én ehhez azt tenném hozzá, hogy akik tiltakoztak, és ezeket a hatalmas megmozdulásokat szervezték, ezek nem a kisgazdálkodók. Tehát itt azt látjuk, hogy mondjuk ha a hazai agrárkamarát is nézzük, ezek nem a kisgazdálkodók érdekeit képviselik, hanem ezeknek a hatalmas, gazdag, nagy cégeknek az érdekeit. Ezeknek az az érdeke, hogy minél nagyobb terület, egyszerűen levegyszerezem, nincs vele semmi gondom, elvetem azt a ötfélét, amit a nagy multicégek adnak vetőmagként, lepermetezem az adott időben, rányomom a vegyszert, learatom, nem érdekel, hogy mi lesz a talajjal, nem érdekel, hogy milyen lesz az élelmiszer. Úgyhogy itt azért, hogy kik tüntet és miért tüntet, az is egy érdekes kérdés. Az egészségügyi hatásokra, amit Erzsi említett, ehhez hozzátenném, hogy már 3 vagy 4 évvel ezelőtt megjelent az Európai Parlament, csináltatott egy az összes létező kutatásból egy nagy review-t, és ebből tényleg rákot okoz, rengeteg, rengeteg gondot a szermaradvány, a növényvédőszer maradvány, ami az élelmiszerünkben van, de ami a legsúlyosabb, hogy kimutatták, hogy a rovarölőszerek egy félesége, az szignifikánsan csökkenti a gyerekeink IQ-ját és a szellemi képességét, magyarul. Elbutítjuk és tönkretesszük a gyerekeinket. És ezeket a vegyszereket a mai napig nem vonták ki. Akinek nem elég az, hogy a jövő generációt ennyire tönkretesszük, itt visszautalhatok az Orbán beszédre, hogy nem mindegy, hogy milyen gyerekeink lesznek, nem mindegy, ezért kéne lépni a természetvédelem és a mezőgazdaság átalakítása irányában. Az ADHD, a figyelemzavaros hiperaktivitás, ami már Magyarországon is minden 3., 4. gyereket érint, ez is ezekkel a rovarölőszerekkel van összefüggésben, mert ez bejut az anyák szervezetébe, bejut a magzatba, a placentán keresztül, ezzel szoptatunk. Ez van benne az első zöldségekben, ha az nem bio, és elkezdjük etetni a gyerekeinket. Tehát egyszerűen erről nem tudnak az emberek, mert nem a bio szervezeteknek nincs annyi pénze reklámra, és ha megnézzük a médiát, nem az ő kezükben van, tehát nagyon-nagyon kicsi a lehetősége ezeknek az ökológiai gazdálkodással foglalkozó kis csoportoknak, a kis gazdálkodóknak, hogy az ő érdeküket is képviselje valaki, és ezek a nagy agrárkamarák, ezek nem ezt képviselik.
Úgyhogy... Egyébként nagyüzemi szinten is lehetne olyan növényvédő szereket használni, amik, vagy nem szereket, rosszul fogalmazok, hogy használni a növénynek a pusztító élőlényeket a saját természetes ellenségével kompenzálni.
Így van. Erre nagy tanulmányok vannak, hogy az összes mezőgazdasági kártevőnek a 95%-a féken tartható lenne a természetes ellenségével.
És ez nagyüzemi körülmények között is?
És ez nagyüzemi körülmények között is. Ha nem tenném azokat is tönkre, mondjuk a hasznos rovarokat a rovarölőszerekkel, és sorolhatnánk, tehát megvan a ismeret, megvan a tudás, egyszerűen el van nyomva az egész folyamat a nagy vegyipari lobby által ebbe, hogy igaz, hogy nincs benne vitamin, mert hogy a 90%-a a legtöbb nagyüzemi termékből eltűnt. Igaz, hogy nincs benne ásványi só, de hát szedjél plusz vitaminokat, szedjél plusz ásványi, tehát a gyógyszeripar is rohadt jól jár ezzel. Ez az egész vegyipar egy őrület, amibe belevitte az emberiséget, és utána, amikor beteg vagy, akkor meg majd szeded a gyógyszereket. Tehát ebből az ördögi körből ki kéne lépni, és tulajdonképpen ennek az egész Green Dealnek és ennek a természet helyreállítási tervnek és a mezőgazdaság átalakításának ezen a lényege, és a gazdálkodókat is, és egy része ezt nagyon jól tudja, csak nem ő az, aki kint van és tüntet, az ő érdekük is az, hogy egy működő természet legyen bennük, hogy legyen vízük, amivel tudnak öntözni, és hogy a talaj olyan legyen, hogy megtartja a vizet, és nem folyik le róla.
Azzal, hogyha nemet fog szavazni a kormány ezen a tanácsi ülésen jövő hétfőn, azaz adásidőnkben egy időben, az nem lesz-e ellentétben a Nemzeti Bioverzitás Stratégiával, ami ugye olvasható az Agrárminisztérium honlapján, szép szöveg, 2030-ig szól, és állítólag összhangban van az uniós diverzitás stratégiával is.
Azért megjegyzem, hogy ezt a Nemzeti Biodiverzitás Stratégiát nagyon szépen kipipálta a kormány, mert nyilván a kormányoknak, az országoknak ezt el kellett készíteni. Normális esetben egy ilyen stratégiát a kormány behoz az országgyűlés elé, előtte társadalmi vitára bocsátja, megfelelő közfigyelmet biztosít neki. Ezt ilyen szép csendesen elfogadták, és azt mondanak róla, amit akarnak, hogy ez mi mindent biztosít, de a gyakorlatban azért azt látjuk, hogy itthon Magyarországon a biológiai sokféleség szintén hanyatlik, tehát nagyon-nagyon sok ökoszisztéma veszélyben van, romlik az ökoszisztéma szolgáltatásoknak az állapota. Tehát, hogyha nem fogadják el az Európai Unióban most ezt a rendeletet, az nyilván egy rossz üzenet lesz mindenkinek, mindenfelé. Azt fogja mondani, hogy hát tulajdonképpen a kormányoknak mégsem fontos a természetes környezetünk, a természeti értékeinknek a megóvása, sokkal fontosabbak a rövidtávú gazdasági érdekek, sokkal fontosabbak a multinacionális cégek érdekeinek a védelme és nagyüzemi mezőgazdálkodóknak az érdekképviselete, mint a gazdáké, mint az egészséges környezet. És ezzel sajnos a magyar kormány is ki fogja állítani a saját bizonyítványát, most már feketén-fehéren. Én azt gondolom, hogy ha az emberek oda fognak figyelni, hogy ezt megakadályozzák, akkor a kormánynak semmi, de semmit nem hihetnek el abból, hogy valamit akar tenni a környezetért vagy a természetért. Emlékezzünk arra, talán 2020-ban volt, már nem is emlékszem az idejére, amikor a kormány elfogadta a Nemzeti Klíma és Természetvédelmi Akcióprogramot. Akkor elfogadták, nagyon szép beszédet mondtak körülötte, hogy ez majd mihez fog vezetni, de azóta hallgatnak róla.
Ennyi fért a mai ökórába. Köszönöm Rodics Katalin kutatóbiológusnak, a Greenpeace Magyarország munkatársának és Schmuck Erzsébetnek, az LMP Magyarország zöld pártjának társelnökének, európai parlamenti képviselőjének, hogy befáradtak a stúdióba és beszélgethettünk erről a bonyolult témáról, az uniós jogalkotásról és a szabályok konkrét magyarországi megvalósulásának nehézségeiről. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Legközelebb 2 hét múlva, a tavaszi ünnepek után találkozunk. Addig is minden jót kívánok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük!